Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! Ebben az adásban olyan tárgykörben hozott ítéleteket fogunk bemutatni, amelyekről viszonylag ritkán esik szó ebben a podcastban, ellenére annak, hogy ezek is az uniós jog hatálya alá tartozó és az uniós jog által szabályozott jogterületek. Beszélni fogunk formatervezési minta leostromozásáról, az információs társadalom szolgáltatásairól, valamint az uniós dokumentumokhoz való hozzáférésről. A mai első Puma kontra EU-IPO ügyben, amely az EUMS 263. cikke alapján indult megsemmisítési eljárás volt, március 6-án hirdetett ítéletet a törvényszék. Ez az ügy egy fehér sportcipő szellemi alkotások jogával összefüggő védelemben való részesülésével foglalkozott. Nevezetesen a bíróság azt elemezte, hogy a cipő formatervezési mintája lajstromozható-e akkor, ha azt korábban már nyilvánosságra hozták. Mi történt ebben az ügyben, és milyen előzmények után került az ügy a törvényszék elé?
Üdvözlöm a hallgatóinkat! A mai ügyek valóban egy kicsit atipikusak, de úgy érzem, hogy különösen az első ügyel, amely egy törvényszék előtt indított ügy, el kellene mondanom azt is, hogy miért fontos ezekkel az ügyekkel foglalkozni, miért lehet ez érdekes a jogászok számára, a nagy közönség számára is, akár olyankor, amikor itt ugye jogállamiság, fogyasztóvédelem, környezetvédelem, ilyen úgymond fontos témakörökbe hozott döntésekről beszélünk sokszor. Hát a formatervezési minta az szintén fontos, meg a védjegyek azoknak, akiket ezek érintenek, de ez nem csak nekik fontos, és ezt lényeges, hogy mindenki tudja, hogy az Európai Unió Bírósága, mint intézmény tevékenységének egy jelentős részét, és különösen persze a törvényszék tevékenységének jelentős részét képviselik a védjegyekkel és formatervezési mintákkal kapcsolatos ügyek. Ez a törvényszéknél talán, ha jól emlékszem, 30% fölött is volt egy időben az arányuk, és a bíróság előtt is kerülhetnek most már szűkebb körben, erről majd még később beszélünk a fellebbezési rendszer módosulásáról, de a bíróság elé olyan formában is kerülhetnek ilyen ügyek, hogy a nemzeti védjegyekkel kapcsolatos harmonizációs intézkedések. Ez egy másfajta jogvitacsoport, de nyilván az egész joganyag az egy egyesülés hatással vannak a törvényszéknek vagy a bíróságnak ezeknek az uniós védjegyekkel és uniós formatervezési mintákkal kapcsolatos döntései, általában az Európai Unióban a védjegyjog és a formatervezési mintával kapcsolatos joganyag és ítélkezési gyakorlat fejlődésére. Másodszorban ez a nemzeti eljárások számára is ugye iránymutatású szolgálat, pont azért, amit mondtam, mert ugyan vannak nemzeti védjegyek is, amelyek nem az uniós jog hatálya alá tartoznak, de mégis az uniós védjegyügyekben született ítéletek ott vannak, és zsinórmértékű szolgálhatnak a nemzeti hatóságok, nemzeti bíróságok számára is. Harmadszor pedig azért érdekesek az ügyek, mert sokszor ezek a legjobban úgymond eladható ügyei az Európai Unió bíróságának, hiszen akár csak a közelmúltban olyan hírességeket érinthetnek, mint Messi, Neymar, Ronaldinho, vagy itt a jelen ügyben éppen az énekesnő, amerikai énekesnő Rihanna, vagy akár korábban, ami nagyon látványos és hosszú ideig tartó jogvita volt, az amerikai és a cseh Budweiser sörök közötti jogvita, hogy lehet-e Budweiser név alatt forgalmazni az amerikai vagy a cseh sörőket akkor, amikor a másik is így nevezi magát, és kölcsönösen védetik le ezeket a jogokat. Tehát ez a jogterület gazdasági szempontból nagyon fontos, kommunikációs szempontból is nagyon érdekes, de ugyanakkor a jog egy bizonyos területének fejlődése szempontjából is meghatározó a tagállamok nyilván azon jogászai számára, akik ezzel a jogterülettel foglalkoznak. Mielőtt az ügyről beszélnék, egy nagyon rövid bevezetés az uniós formatervezési minta világába, ami elkerül egy kicsit a védjegyektől, hiszen itt formatervezési mintákról van szó, tehát termékek egészének vagy részének a megjelenését védetik le, színét, alakját. Itt a jelen ügyben fehér cipő, fekete talp, ez volt a jellegzetesség. Tehát ez a védett termékek vagy a védett megoldások köre. Az oltalmazhatóság feltétele pedig az, hogy újnak és egyedi jellegűnek kell lenni a formatervezési mintának, új pedig akkor új a formatervezési minta, ha azzal azonos formatervezési minta nem jutott a nyilvánosságra még a minta lajstromozására irányuló bejelentés bejelentési napját megelőzően. A nyilvánosságra jutás pedig az, amikor hát nyilván a nyilvánosság megismeri a mintát korábban, mint ahogy annak a lajstromozása történhetett volna, ez lehet közzététel, kiállítás, kereskedelmi forgalomba hozatal, vagy egyéb hasonló úton, kivéve akkor, hogyha ezek egyébként észszerűen nem juthattak volna az érintett szakmában dolgozók tudomására. Tehát ennyi bevezetés után a mostani ügy hátterére is rátérhetünk. Itt az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala egy döntéséről, határozatáról van szó. Ez a hivatal egyébként a spanyolországi Alicante-ban található. Védjegyekkel és formatervezési mintákkal is foglalkozik. És egy úgynevezett megsemmisítési iránti kérelmet bírált el. Bejegyezték már a Puma cipőgyártó vállalkozás javára 2016. augusztusában ezt a már említett formatervezési mintát, tehát fehér cipő, nagy fekete talpal, ez a forma, és ennek a megsemmisítését kérték a hivataltól arra hivatkozva, hogy a Pumának a művészeti igazgatója, aki Rihanna énekesnő volt, már előtte egy évvel ezt egy rendezvényen, amikor éppen az ő igazgatóvá való kinevezését jelentették be, hordta ezt a cipőt úgy, hogy akkor ez még nem volt védve, és hát természetesen a nagy közönség meg a szakma is megismerhette ezt a formatervezési mintát, és amit az előbb elmondtam a definíciók alapján, ha ez így volt, akkor elvileg nem lehet ilyen mintaként védetni, és a Puma megtámadta az Uniós Szellemi Tulajdoni Hivatalnak a formatervezési minta törtéléséről szóló határozatát a törvényszék előtt.
Milyen döntést hozott a törvényszék?
A törvényszék elutasította a Pumának a kereseti kérelmét. Miért is? Hát azért, amit mondtam, tehát ez már valóban megtörtént, hogy Rihanna viselte ezt a sportcipőt azon az eseményen, és a törvényszék szerint itt olyan nyilvánossághoz történő közlés történt meg, amely a szakma számára egyértelművé tette, hogy egy ilyen megoldás létezik. Amikor ezt pedig regisztráltatni akarta a Puma, akkor már az újdonság ereje, ami szükséges lett volna a beegyeztetéséhez, nem volt meg. Ugye azzal kapcsolatban még azt is mondta a Puma, hogy amikor Rihanna ezt a cipőt viselte, senkit nem érdekelt, hogy milyen cipőt visel, tehát nem volt ez egy valódi nyilvánossághoz történő közlés. A törvényszék szerint pont az ellenkezője történt. Rihanna egy olyan névvel és elismertséggel rendelkező énekesnő, és olyan népszerű művész, akinek minden megmozdulását, különösen pedig a ruházkodását, öltözködését szoros figyelemmel kíséri mind a szakma, mind a nagyközönség is, és bizony számukra fontos lehetett az, hogy milyen cipőt viselt azon a bizonyos alkalmon, tehát ez tovább erősíti azt, hogy itt egy valódi nyilvánossághoz történő közlés történt, és ezért mindenre tekintettel azt mondja a törvényszék, azt mondta ki, hogy a Uniós Szellemi Tulajdoni Hivatal jogszerűen törölte a Pumának a közösségi formatervezési mintáját. A döntés ellen egyébként a Puma még fellebbezhet, de korlátozott a fellebbezési lehetőség már egy ideje ilyen témákban, ugyanis a Uniós Szellemi Tulajdoni Hivatal előtt már egy kétfokú eljárás zajlott, tehát volt egy elsőfokú, másodfokú közigazgatási határozat, és ilyen esetekben, amikor a törvényszék egy ilyen másodfokú közigazgatási határozatot felülvizsgál, akkor utána az uniós bíróságnak a törvényszék ítéletével szembeli fellebbezési eljárási lehetőségei korlátozottak olyan téren, hogy azt maga a bíróság dönti el, hogy befogad-e ilyen kérelmeket, és csak akkor teheti ezt, ha ez az uniós jog fejlődése szempontjából szükséges.
A mai második Docti Pharma döntés már egy előzetes döntéshozatali ítélet, amelyet egy francia bíróság kezdeményezésére hozott a luxemburgi bíróság február 29-én. Ennek az ügynek egy olyan honlap áll a középpontjában, amelyen keresztül különböző gyógyszertárok honlapjáról lehetett vény nélkül kapható gyógyszereket rendelni. Mi volt az ügy ténybeli és jogi háttere, és milyen kérdéseket tett fel a Nemzeti Bíróság?
Az Európai Bíróságnak nem ez az első, messze nem ez az első ügye, ahol gyógyszertárakkal kapcsolatos jogvitákban kérték a véleményét. Kiterjedt ítélkezési gyakorlat van a gyógyszertárak üzemeltetői és tulajdonosai körének a korlátozására irányuló tagállami gyakorlatok tekintetében, az internetes gyógyszerforgalmazással kapcsolatban, valamint a vényköteles és szabadon beszerezhető gyógyszerek kereskedelmi tekintetében. Ezt csak azért mondom, hogy lássuk, hogy a gyógyszertermékek unión belüli kereskedelme az elég gyakran kerül az Európai Bíróság látókörébe. Plusz egy másik az ügy hátteréhez tartozó, úgymond háttérinformáció, hogy észre kell venni, hogy ebben az ügyben tulajdonképpen hasonló helyzet áll elő, mint amit már az Uber meg az Airbnb ügyekben is láttunk, ugye taxizással és szálláskiadással kapcsolatban, hogy hogy válik el egymástól az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása az összes többit más típusú szolgáltatás nyújtástól. Tehát most azokban az ügyekben is ugye taxizásról, szálláskiadásról volt szó, de van egy információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatással kapcsolatos elem, ami beépül ezekbe az ügyekbe, és ez megváltoztatja azon ügyek jellegét. Úgy már kialakult egyfajta ítékezési gyakorlat. Itt is erről van szó, mert ez a Doctipharma társaság egy honlapot üzemeltetett, amelyen meg lehetett vásárolni vény nélkül kapható gyógyszereket és gyógyszerészeti termékeket, de úgy, hogy a cég egy katalógust biztosított a vásárlók rendelkezésére ezen a honlapon. Tehát ugye ez is felmerül, hogy itt akkor ez a Doctipharma ez mit csinált pontosan, most gyógyszereket forgalmazott, vagy összekapcsolta csak információs társadalmi szolgáltatás nyújtójaként a gyógyszertárakat a potenciális ügyfelekkel, vásárlókkal, és ő tulajdonképpen nem gyógyszerkereskedelmi tevékenységet, hanem egy információs szolgáltatást, információs társadalommal összefüggő szolgáltatási tevékenységet folytatott. Ennek a jogi megítélése más. Egyébként a vásárlás után a fizetéssel kapcsolatos kérdéseket is rendezte ez a honlap, tehát szétosztotta megfelelően a gyógyszertárak között a gyógyszerekért megkapott bevétel ellenértékét. Ennek ellenére egy francia gyógyszertáraknak egy egyesülete vitatta a honlap jogszerűségét, hiszen szerinte ez ellentétben állt azzal a franciaországi nemzeti tilalommal, hogy gyógyszerészeti képesítéssel nem rendelkező személyek nem végezhetnek gyógyszerkereskedelmet. Ez önmagában egyébként az uniós joggal főszabály szerint nem egy ilyen nemzeti rendelkezés nem mutat összeütközést. A jogvitában eljáró Párizsi Fellebbviteli Bíróság pedig azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy egyrészt a Doctipharma tevékenysége információs társadalom bármely szolgáltatásának minősül-e, másrészt ő pedig az, hogy ezt a gyógyszertárakat az ügyfelekkel összekötő tevékenységet végző cég szolgáltatás nyújtását korlátozó nemzeti rendelkezés, ez szolgáltatás nyújtás szabadságát, úgymond korlátozó nemzeti rendelkezés összhangban van az uniós joggal.
Hogyan válaszolt ezekre a kérdésekre a luxemburgi bíróság?
Maga, ha ez csak egy ilyen összekapcsolásból áll ez a tevékenység, és nincs benne tényleges gyógyszerkereskedelem, akkor az információs társadalomhoz kapcsolódó szolgáltatásnak, nyújtásnak minősül, és ennek megfelelően kell az annak korlátozásának lehetőségeit, ami sokkal szigorúbb, mint egy tipikus szolgáltatásnál, és jóval szigorúbb. Tehát a korlátozás lehetősége szigorúbb, a szabadsága a kereskedőnek nagyobb, és jóval nagyobb a szabadság, tehát jóval szigorúbb a korlátozás igazolásának a követelményrendszere, mint egy sima gyógyszerkereskedelemnél történő szolgáltatás nyújtás korlátozásánál, ami az uniós jog által elismert módon is elég erős lehetőségekkel ruházza fel a nemzeti jogalkotót arra, ha az ilyen tevékenységet korlátozni akarja. Egyébként ebben az ügyben, bocsánat, ezt nem mondtam eddig, vén nélküli gyógyszerekről van szó, nem beszélünk vénköteles gyógyszerekről, hanem egy külön diskurzus tárgya lehetne, itt most vén nélkül, orvosi rendelvény nélkül beszerezhető gyógyszerekről van szó. Ez nem változtat azon a téren, hogy az ilyen gyógyszerek kereskedelmét is gyógyszerészeti képesítéssel rendelkező személyek közreműködéséhez kötheti a nemzeti jogalkotó. Ha pedig és a bíróság ezt mondta ki, ha olyan személy végzi ezt a tevékenységet, és azt a tevékenységet, amelyet a személy végez, tényleges gyógyszerkereskedelmi tevékenységnek kell tekinteni, akkor a letelepedés helye szerinti tagállam, tehát jelen esetben Franciaország, megtilthatja a szolgáltatás nyújtását. Nyilván ez a Nemzeti Bíróság feladata lesz, hogy itt arról volt-e szó, hogy ténylegesen kereskedett a gyógyszerekkel az a cég, vagy nem, de ha igen, akkor ez tiltható. Ha viszont nem, hanem önálló szolgáltatást végez azáltal, hogy összekapcsolja a vevőket az eladókkal, azt, ahogy már az előbb is említettem a bevezetőben, akkor ugye egy ilyen információs társadalomhoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtásról van szó. Főszabály szerint a tagállamok nem tilthatják meg a szolgáltatást azzal az indokkal, hogy az érintett társaság gyógyszerészeti képesítés nélkül vesz részt a közvetítői tevékenységben. Ilyen esetekben a tagállamoknak egyetlen egy lehetősége marad, hogy meghatározhatják azoknak a személyeknek a körét, akik engedéllyel rendelkezhetnek az ilyen szolgáltatások nyújtására a lakosságnak, tehát eddig engedi, az uniós jog ezekben az esetekben a tagállamok mozgásterét. Azt viszont már nem tehetik meg a tagállamok, hogy olyan indokkal akadályozzák meg ennek a személyzeti körnek a kialakítását, meghatározását, hogy az érintett személyek gyógyszerkereskedelmi tevékenységben vesznek részt. Tehát végül is ugye a döntés röviden összefoglalva az, hogy amennyiben bemutatható az, hogy információs társadalommal összefüggő szolgáltatásról van szó, akkor ugyan a tagállamoknak lehetősége van a személyi kör meghatározására, de ezt csak úgy alakíthatják ki, hogy ne akadályozzák meg azzal az indokkal az ilyen tevékenység folytatását, hogy gyógyszerkereskedelmi tevékenységet végez az a személy, akinek ezt a tevékenységet úgymond engedélyezik, vagy engedélyezniük kell adott esetben.
Végül a Public Resource Org és Right to Know ügy az elsőhöz hasonlóan egy megsemmisítés iránti eljárás volt, amelyet ez esetben a bizottság határozata ellen nyújtott be két non-profit szervezet. A kérelmezők műszaki szabványokhoz kértek hozzáférést biztosítani, amelyet a bizottság megtagadott. Ebben az eljárásban a törvényszék ítélete elleni fellebbezés nyomán már a bíróság járt el, és hozott másodfokú ítéletet március 5-én. Milyen előzmények után került az ügy a bírósághoz?
Itt két non-profit szervezet kérte azt, hogy olyan non-profit szervezetekről van szó, akik az uniós jog, illetve a jog hozzáférhetővé tételéhez küzdenek a polgárok számára, és ők kérték azt a bizottságtól 2018-ban, hogy a bizottság biztosítson számukra hozzáférést a játékok biztonságára vonatkozó uniós szintű harmonizált műszaki szabványokhoz. Tehát itt olyan szabványokról van szó, amelyek közvetlenül nem szerepelnek az uniós joganyagban, de háttér műszaki szabványokként léteznek az uniós szinten, és ezekre visszautal az uniós jogi szabályozás adott esetben. És itt gyermekjátékszerekre és a kémiai játékkészületekre vonatkozó szabályokról volt szó különösen. Miért fontosak ezek a szabályok? Azért, mert amikor az uniós piacra való forgalomba hozatal feltételeit meghatározzák, sokszor erre történik, hogy az uniós jogszabályokba hivatkozás, azok a termékek kerülhetnek az uniós piacra, amelyek ezeknek a szabványoknak megfelelnek. A bizottság ennek ellenére elutasította az érintett két szervezet kérelmét, és az Európai Unió törvényszékéhez fordult a szervezet, amely azonban elutasította az általuk benyújtott kereseteket, és ezért ezt az Európai Unió törvényszékének az ítéletét támadták meg az Európai Bíróság előtt.
Milyen döntést hozott az Európai Bíróság?
Hát a bíróság a törvényszéki ítéletét hatályon kívül helyezte, a bizottságnak a határozatát pedig megsemmisítette, úgymond revidiálta a korábbi közigazgatási és bírósági határozatokat a témában. Miért is? Egyrészt ugye meghatározta, hogy itt miről is beszélünk tulajdonképpen, ez a bevezetőben elhangzott, itt dokumentumokhoz való hozzáférésről van szó. Erre van egy uniós szabályozás, ami ezt meghatározza, hogy az uniós intézmények a birtokukban lévő dokumentumokat milyen feltételek mellett adhatják, illetve kötelesek kiadni kérelemre a nyilvánosság tagjai számára. Van benne egy olyan korlátozó rendelkezés is, hogy olyan esetekben megtagadható a dokumentumokhoz való hozzáférés, többek között olyan esetekben, vagy más esetekben is, amikor az befolyásolná egy meghatározott természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekeinek a védelmét, beleértve a szellemi tulajdont is, kivéve akkor, hogyha a hozzáférhetővé tételhez nyomós közérdek fűződik. Itt ebben az ügyben megszületett a kérelem, és akkor arra hivatkoztak, hogy ez a blokkoló feltétel fent, tehát ez a természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekeinek a védelme, mármint a bizottság hivatkozott erre. Itt az a kérdés, hogy van-e olyan nyomós közérdek, ami ezt a hivatkozott érdeket felülírja, úgymond, amire az uniós szabályozás, amint említettem, lehetőséget ad. És akkor ezzel kapcsolatban a bíróság lefolytatott egy elemzést, ahol ugye megállapította, hogy ezek a dokumentumok, a játékbiztonságra vonatkozó szabványokkal kapcsolatos dokumentumok az uniós jog részét képezik, pontosan azért, amit a bevezetőben említettem, mert hogy ezekre uniós jogszabályok háttér szabályozásként hivatkozhatnak, és végső soron az ezeknek való megfeleléstől fog függeni az, hogy egy harmadik országból érkező termék, vagy akár az uniós piacon forgalomba hozni szándékozott játékok forgalomba hozhatók lesznek-e ezen a piacon. Tehát ez egy jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szabályozás, ez a szabványszabályozás végső soron. És ezért a bíróság azt mondta, hogy ilyen esetekben többek között a jogállamiság elvére és a joghoz való szabad hozzáférés elvére hivatkozva a polgároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szabványokat megismerhessék, azért, hogy ezt adott esetben ellenőrizni tudják, hogy az érintett termékek valóban megfelelnek-e az uniós jog által az azok forgalomba hozatalához előírt követelményeknek. Tehát itt a joghoz való hozzáférés elve sérülne akkor, ha az uniós polgároknak nem lenne lehetőségük megismerni a jogot a maga teljességében, azokkal az elemeivel együtt is, amelyek nincsenek benne közvetlenül akár az interneten elérhető uniós jogszabályokban, hanem valahol háttéranyagként vannak meghatározva, de amelyek megismeréséhez jogos érdeke fűződhet a polgároknak. Így tehát fennáll az a nyomós közérdek, amely igazolja a szóban forgó harmonizált szabványok hozzáférhetővé tételét akkor is, ha azok hozzáférhető egyébként adott esetben hátrányosan befolyásolhatnák természetes és a jogi személyek kereskedelmi érdekeit.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra.
Én is köszönöm a beszélgetést, és a hallgatóinknak én is köszönöm a figyelmet. A viszonthallásra.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.